milyen anyagú csövek alkotják Budapest ivóvízhálózatát? Milyen hatások érik a csöveket a hosszú évtizedek során? Egy régi vezeték felújításakor mi történik a régi csővel? Hogyan zajlik a nyomászónák kialakítása? Mi mindenre kell figyelni egy új vízvezeték nyomvonalának megtervezésénél? Én Schubert Örs vagyok, ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Ez itt a Fővárosi Vízművek podcast csatornája, a Vízhang. Schubert Örs vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. A Fővárosi Vízműveknél sok olyan kérdést kapunk, hogy miért nem fektetünk le egy új csövet, ami például nem a nagykörúti villamos sínek, vagy a Budakeszi út alatt fut. Természetesen értjük a kérdés hátterét, tisztában vagyunk a hibajavítások okozta kellemetlenségekkel. A munkálatok nem csak zajjal és porral, sárral járnak, de olykor komoly torlódásokat is okoznak, napokig ellehetetlenítve a közlekedést. Azonban a csövek elhelyezése, avagy fektetése nem is olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. Végtérés nagy részük a városban van, így nem tudunk egyszerűen húzni egy vonat a térképen, hiszen épületek és utak vannak a szükséges feltárás útjában. És ez még mindig csak ami a felszínen van. A felszín alatt egyrészt szintén megtalálhatók a felszíni struktúrák alapjai és a társközművek is. Gázvezetékek, villanyvezetékek, telekommunikációs kábelek, esetleg maga a csatornarendszer is. Sőt, még nem is ejtettünk szót a kulcsfontosságú szempontokról, a vízigényről és az áramlás fontosságáról. Ezzel kapcsolatban Tóth Zsolttal, a mérnökszolgálati osztályunk vezetőjével beszélgetünk. Ők felelnek a projektjeink mérnöki megtervezéseiért. Szia Zsolt, köszönjük, hogy itt vagy.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Szóval Zsolt, így első körben mit gondolsz erről a témáról, hogy miért nem csak fektetünk le egy csövet, ahova éppen szükséges lenne nekünk?
Hát ezt nagyon szépen felsoroltad itt, és ezt ahogy hallgattam, akkor az jutott hirtelen eszembe, hogy vajon egyáltalán miért van olyan, hogy tudunk valahova csövet fektetni. Tehát így, ahogy mondtad, annyi minden van, amire oda kell figyelni, és annyi minden akadályozhatja a tervezést, annyi minden akadályozhatja a kivitelezést, hogy tényleg szinte úgy tűnik, mintha az lenne a csoda, hogy egyáltalán tudunk bárhol is csöveket fektetni, ha újról beszélünk, ha régiről. Itt azért kettő irányba érdemes elmenni, hogyha a régi csöveknek a rekonstrukciójáról beszélünk, az egy teljesen másik történet, mint hogyha új csöveknek a építésével foglalkozunk, de jól értem, itt a kérdés az inkább a régi csövek rekonstrukciójára vonatkozott, általában az szokott lakott területen belül lenni, illetve úgy lakott területen, ahol már vannak lakosok is. Hogy ezzel kapcsolatban gyakorlatilag minden, amit elmondtál, az minden valóban ott van. A Budapest az egy elég régi város, ugye 150 éve van vezetékes ivóvízünk, a csatornázási művek is nagyjából akkor kezdte. Egyszer olvastam régebben egy ilyen összefoglalót a csatornázási műveknek a ténykedéséről, és ők is körülbelül abba az időintervallumba kezdték a működésüket, mikor mi is. Mm-hmm. Tulajdonképpen ha jól emlékszem, egy kolera járvány után jött elő az, hogy jó lenne csatornázni, meg ivóvizet is létesíteni. Mm-hmm. Úgyhogy ezek mind olyan közművek, amik nagyon régóta ott vannak. Ugye nekünk is van 150 éves vezetékünk, ami jelenleg is üzemel, a csatornázási műveknek pedig még több is van talán, mint nekünk, amik régi vezetékek. Úgyhogy ha azt számításba veszük, hogy 150 éve, vagy mondjuk legyen csak 100, lefektettünk egy vezetéket, mellé fektetett valaki más, aztán jött az aszfaltozás, ugye a lóvasot után, amikor kockakő volt, akkor utána aszfaltozás volt, akkor utána jött a villamos, akkor a villamosítás jött, és akkor átépítettük az épületeket, amik körülötte vannak közben, vezeték meg ott volt szépen magának a földbe, és üzemelt, és kiszolgált mindenkit, és mindenki örült, és akkor most meg rájövünk, hogy hát 150 éves vezeték. Azért az, ha 150 évig kibírta, akkor lehet, hogy bírja még 150 évig, de lehet, hogy nem bírja, és holnap tönkre megy. Hát ezeket érdemes lenne akkor rekonstruálni, de jóformán azt se fogjuk tudni, hogy hol van az a vezeték a vízbe, hát amit látunk a felszínen. Azt láthatjuk, hogyha van rajta egy zár, annak van egy tolószára, ahol rá lehet tenni a csapszekrénybe, rá lehet tenni a kulcsot, és el lehet zárni, az úgy mutatja, hogy hol van, de hát ezek azért nincsenek 20 méterenként, tehát össze-vissza is lehet. Ki tudja, hogy mi épült rá a tetején, Hát innentől kezdve elég nehéz azt megmondani, hogy, hogy hogyan is tudnánk, meg miként tudnánk azt a vezetéket rekonstruálni. Tehát erre vannak a kiváló tervezőink, akik erre megpróbálnak készíteni egy olyan tervet, ami az összes többi közműnek, meg a felszínen lévő a infrastruktúrának is megfelel.
Ha jól értem, akkor ezek a tervezőink mérnök szolgálati osztályon dolgoznak.
Így van, igen. Van kettő tervezői csoportunk, szigorúan véve egyébként három tervezői csoportunk van, hogyha feladatokat nézzük. Vannak a vonalas tervezők, akik az előzőekben megbeszélt terveket készítik elő, és vannak a létesítményi tervezőink, a létesítményi tervezők pedig a gépházaknak a gépészetét és a villamos munkáit tervezik meg. És akkor van még két kollega, akik a bekötésekkel foglalkoznak dedikáltan, tehát abból elég sok szokott jönni, hála a jó Istennek. És akkor ők készítik a bekötésekhez a tervet, meg az elvágásokhoz, abból is szokott lenni.
A bekötések az új fogyasztó tulajdonképpen.
Így van, igen. Egy új fogyasztó jön, hogy ő szeretne vizet, akkor azt egy bekötési folyamatnak nevezzük, igen.
És az elvágás, amikor meg akkor lecsatlakozik valaki a hálózatra.
Igen.
Ez miért fordul elő?
Hát sok esetben eladják azt a területet, és akkor más rendeltetést akarnak, máshol akarják a bekötést, és van egy erős szabályunk, hogy egy telekre nem adunk két bekötést, amit csak a nagy területeknél, tehát a nagyon nagy területeknél ott nyilván van, hogy több bekötés van egy-egy területen, például iparterületeknél szokott ez előfordulni, vagy a Puskás arénának azt hiszem három bekötése is van. Aha. Tehát ilyesmikre érdemes gondolni, akkor egyébként normál esetben egy bekötés van, és hogyha az nem jó ott, ahol most van, hanem máshova akarják, mert átépítik az épületet bármi okból, kifolyólag akkor azt el kell vágni a régit, és utána lehet egy újat létesíteni.
A vonalas tervezők az a felújítást és a fejlesztést is tervezik?
Így van. Uh-huh. Nagyon érdekes témára tapintottál rá ezzel, hogy felújításnak nevezed. Itt egy kicsi a szabályozásban van egy kis kavarodás. Vannak nekünk ilyen ökölszabályaink, amit kialakítottunk többet között a hatóságokkal, tehát hogyha valami nem jár kapacitás változással, tehát szolgáltatási kapacitás változással, akkor azt rekonstrukciónak tekintjük, hogyha valami pedig úgy valósul meg, hogy itt növekedés van, vagy csökkenés a kapacitásba, akkor azt már fejlesztésnek nevezzük. Abban az esetben is rekonstrukciónak tekintünk valamit, hogyha a jelenlegi 80-as vezeték helyett 100-asat teszünk oda, és már nyilván az egyébként kapacitás bővüléssel jár, de a 80-as vezeték az már úgynevezett nem járatos, tehát azt nem használjuk. Tehát a 80-as helyett mindenhova 100-ast teszünk, és akkor ez is egy ilyen egyesség, hogy akkor azok is rekonstrukciónak tekintendők, annak ellenére, hogy régen a 80-as volt a legkisebb járatos játmérő, most már a 100-as, úgyhogy ezek is...
Az az új alap.
Az az új alap, igen.
Értem. És egyáltalán hogy kezdődik egy tervezés?
Kétfélék tervezünk, van saját házon belüli tervezéseink, és vannak külsős megrendeléseink, amiket szintén teljesítünk. A külsős megrendelés az viszonylag egyszerű, megkeresnek minket a piacról, hogy ezt a tervezést tudjuk-e vállalni, és akkor ez az indítása. Hogyha belső van, az egyszerűbb is, meg bonyolultabb is bizonyos szempontból. Egyszerűbb, mert ugye tudjuk előre, jó előre várhatóan, hogy mi az a tervezés, amire szükség van. A bonyolultabb meg az, hogy ez azért erőteljesen függ attól, hogy mikor mit akarunk megcsinálni, hogy a külső tényezők hogy alakulnak, hogy az önkormányzatok mikor, hol szeretnének utakat felújítani, mikor kinek lesz pályázatos pénze, amivel valamit tud csinálni, és akkor azokhoz mi próbálunk mindig igazodni, mert az egy nagyon-nagyon érdekes adat, szerintem azt nagyon kevesen tudják, vagy kevesen gondolnák, hogy ha mi csinálunk egy vízvezeték rekonstrukciót, akkor a vízvezeték rekonstrukció teljes költségének mondjuk a 30%-a az, hogy az utat helyreállítjuk utána. Tehát kvázi útépítést csinálunk, vízvezeték rekonstrukciónak a farvizén, vagy annak a következtében, és ez 30%. Most, hogyha ehhez hozzáveszünk azt, hogy nagyjából 10-15% lehet mondjuk az, hogy a cső mennyibe kerül, akkor úgy azért lehet érezni, hogy mennyire fontos az, hogyha mi tudunk csatlakozni egy más által megvalósított útépítéshez, és ezt a mondjuk úgy 30%-ot nem feltétlenül kell kifizetnünk, akkor annyival is többet csölet tudunk rekonstruálni.
És a rendelkezés álló forrásainkat hogy látod így a rekonstrukcióhoz?
Hogy milyen mennyiségű forrásra lenne igényünk, az tulajdonképpen attól függ, hogy milyen sebességgel avulnak el a csöveink. Várható műszaki élettartamukat elérik, azelőtt érdemes lenne megtenni a cserét. Most általában, amit jellemzően most használunk, azok a KPE vezetékek, azoknak mondjuk ilyen 50 év körül lehet. A gömgrafitos öntött vasok, ezek a legmodernebbek és a legjobban bírnak mindent, azok 80-100 év körülbelül. Az, amennyi időre becsülik a műszakilag várható élettartamokat. Amiből nagyon sok van, az az aszbeszt cement, az ilyen 40% fölötti arányban van most jelenleg a budapesti hálózaton. Az aszbeszt cementnek olyan 40-50 év körül várható az élettartama. Azt hiszem, hogy 80-as évek elején volt a utolsó aszbeszt cement fektetés, amit hogyha kiszámolod, akkor gyakorlatilag azok már mind elérték, vagy majdnem elérték a műszakilag várható élettartamokat. Budapesten ugye 5600 km vezeték van, és annak, ha 50 éves élettartamot veszek, akkor 2%-ot kell cserélni. Hogyha 100 éveset veszek, akkor az 1%-ot kell cserélni. Az 1%-a az 50 km, a 2%-a az 100. Igen. A legtöbb, amit cseréltünk, az 70-valahány kilométer volt egy évben. Jó pár évvel, lehet évtizedet is mondhatok, jó pár évtizeddel ezelőtt.
Kicseréltek egy csövet, akkor azt a régit hogy szeditek ki?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hát arról van szó, hogy a régi csöveknek a kiszedése nagyjából 10% vagy 20% mondjuk legrosszabb esetben az a csőanyagnak az ára, amit beépítünk. Ha a régi csövet kiszeded, és azt úgy kell kiszedned, hogy nem pont abban a nyomvonalba fektetted a régit, tehát újra kell árkot nyitnod, újra kell helyreállítanod, akkor gyakorlatilag ugyanannyiba kerül, mint egy új csövet lefektetni, mínusz a csőanyagnak az ára.
Szóval amikor egy új csövet teszünk, akkor azt nem a régi helyére tesszük?
Attól függ. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy oda tesszük, vagy nem oda tesszük. Ez teljesen attól függ, amit a legelején is, amiről beszéltünk, hogy alakult közben a közműhelyzet, meg mit építettek fölé. Legújabban az, hogy hol vannak a fák. Például attól nagyon sok minden függ. Hősök fasorába, vagy csak most csak mondtam hirtelen egy utcát, ami így eszembe jutott, és tudom, hogy szép nagy vastag platán sor van rajta. Csak az a baj, hogy alatta megy a vízvezetékünk. Tehát, hogyha azt a vízvezetéket, ami ott van alatta, azt ki akarnánk venni, akkor gyakorlatilag végig kéne vágni a fáknak a gyökerét abba a nyomvonalba.
Persze. Tehát, hogy a csövet kivegyük, ahhoz fölül meg kell nyitnunk a talajt.
Így van, igen. Tehát mindenképpen, hogyha ki akarjuk szedni a talajból, akkor ezt így lehet megcsinálni. Kivéve akkor, hogyha védőcsőben van, és eleve úgy lett megépítve, hogy a védőcsőből ki lehessen húzni, az is csücskös, mert nem feltétlenül fog kitartani az 50 évvel ezelőtt beépített húzásbiztos kötése ennek a csőnek, amit ki akarunk húzni, és akkor elszakad a felénél, meg már nem tudsz vele mit csinálni.
Nem is tudtam, hogy vannak ilyen csövek is, védőcsövek.
Amit így védőcsövek ki tudnál húzni, az nagyon kevés van. Uh-huh. Azt jellemzően olyan helyre tesszük, amikor az a neve is neki egyébként, hogy védőcső, tehát valami veszélyezteti a csövet, ezért egy védőcsőbe tesszük bele. Uh-huh. Jellemzően akkor, hogyha mondjuk villamos sín alatt akarunk átmenni, akkor ezt védőcsőbe betesszük. Ugye a villamos sín az egy elég barátságtalan környezet, ott elektromos áram megy, meg mágneses mező, meg mindenféle van ott. Az pedig egy ilyen úgynevezett kóboráramnak nevezett jelenséget tud generálni, ami a korróziót okoz a fémes anyagú csövekben. Úgyhogy ezért kell rátenni ezeket a védőcsöveket, hogyha azok elkorrodálnak, vagy valami van, akkor ezek egyrészt védik, másrészt pedig, hogyha már cserére kerül sor, akkor nem kell fölbontani fölötte, hogyha ki akarjuk cserélni.
Erről a kóboráram jelenségről éppen ma olvastam a Nagykörút kapcsán, hogy régen a 1948 előtt a járdák mentén ment a sín, úgymond az út szélén, és utána 48-ba berakták középre, ahova időközben a csövek kerültek.
Igen. Hát az ott pont alatta vannak a legnagyobb csövek.
Egy kicsit térjünk rá a leggyakoribb problémákra, amik itt a tervezés kapcsán. Gondolom ez a közmű is az, hogy a társközműveket ki kell csinálni. És ilyenkor fölveszitek a kapcsolatot a társközművekkel, és akkor együtt közös megegyezés alapján terveztek, vagy ez hogy működik?
Igen, hát alapvetően próbáljuk azt úgy csinálni, hogyha ugyanarra a területre akarunk többen menni. Ez az egyik, nekem az egyik ilyen veszőparipám, vagy nem is tudom, amit így próbálok elérni, hogy akkor lehetőleg csináljuk ugyanakkor, már hogyha megosztjuk a járulékos költséget úgy, mint útburkolat helyreállítás, akkor az ugye mindenkinek jobb. Arról nem is beszél, hogyha valahol volt egy útburkolat helyreállítva, akkor ott legalább 5 évre ki fognak adni egy burkolatbontási tilalmat, amikor nem lehet rekonstrukciót csinálni azon a területen, de van, hogy hosszabb időre is. A leggyakoribb probléma mindig az szokott lenni, hogyha túl bonyolult, vagy túl zsúfolt a közműhelyzet. Ezek a belvárosi részeken fordulnak elő sok esetben, illetve a külvárosokban meg ott, ahol nagyon keskeny a kiszabályozott út szélesség. Uh-huh. És akkor az, hogy hogyan tudott begyömöszölni cipőkanállal abba a kis területre, ahol van, jellemzően próbáljuk akkor a nyomvonalat tartani, mert ha egyszer már ott volt, akkor lehet, hogy most is elmegy, de nem feltétlenül. Főleg itt, amikor a fákat rátelepítik, ugye, amikor a 30-40 éves fasor ott van, azért az már tekintélyes méretű fák, a 30-40 éves fák, de ha egy 60 éves vezeték fölött vannak, akkor nyilvánvaló egyértelmű, hogy ki volt akkor ott előbb. Ennek ellenére akkor a nyomvonalat már nem fogjuk tudni tartani, mert azt senki nem vállalja be, hogy kivágunk, nem tudom, 200 fát egy utcába, csak azért, mert hogy a vízvezetéket akarjuk.
És akkor új nyomvonalat kell létesíteni.
Akkor új nyomvonalat kell találnunk, és ilyenkor jön az, hogy na most vajon hol találunk. Másik problémás rész, amit ilyenkor tud okozni, hogy addig, amíg a rekonstrukció megy, de a szolgáltatást addig is fel kell tartani. Úgyhogy általában próbáljuk fenntartani azt a vezetéknek az üzemét, ami ott van most, amit éppen rekonstruálunk, hogy az addig is üzemeljen, és csak akkor lesz egy rövid üzemszünet, amíg a régiről elkötjük az újra. De hogyha ezt nem lehet, az újat annyira kell rátenni, hogy a régit nem lehet üzemeltetni közben, akkor szoktunk egy úgynevezett repülővezetéknek nevezett megoldást alkalmazni. Nem nagyon szereti senki ezt a megoldást jelenleg, de egyre többször lesz olyan, hogy ezt kell majd alkalmaznunk. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy ideiglenes vezetéket kihúzunk ilyen konzolokra kitéve, vagy a földön, a felszínen, és akkor addig ideiglenesen arról megy a vízszolgáltatás a lakosoknak, meg az ügyfeleknek, amíg megtörténik a rekonstrukció.
Igen, erről írtunk a Facebook oldalunkra.
Igen.
Amikor új nyomvonalat kreáltok, akkor újra kell gondolni az egészet, tehát áramlástanilag meg kell nézni, gondolom.
Nem a nyomvonal szokta ezeket az áramlástani vizsgálatokat indokolni. Ha nyomvonalat változtatunk, akkor az olyan mértékű eltérés a régihez képest nincs, ami mondjuk szignifikánsan befolyásolná az, hogy üzemel a hálózat. Akkor érdekes ez az áramlás technikai vizsgálat, amikor azt nézzük, hogy változtak a körülmények, az üzemi körülmények bármilyen okból kifolyólag. Jellemzően ez úgy szokott lenni, hogy mondjuk egy új lakópark vagy egy ipari terület jelentkezik. Úgyhogy így érzékeltesen általában 900 liter per perc van elvárva egy tűzcsaptól, hogy annyi vizet adjon le. Tulajdonképpen erre is méretezünk, hogy minden tűzcsap ennyit tud. De hogyha oda építenek egy asztalos ipari üzemet, ami kiemel tűzvédelmi besorolás szempontjából az, hogy mennyi a tűzi víz igénye, és mondjuk kér 6300-at, akkor azt már 7 tűzcsappal tudná csak biztosítani, úgy, hogyha mind a 7 tűzcsap egyszerre meg van nyitva. Ezt általában nem szokta tudni a hálózat, úgyhogy ilyenkor van egy olyan, hogy tűzi víz miatt méretezünk át. Vagy azt meg lehet csinálni, hogy az új létesítések betárazzák maguknak az oltóvizet, és akkor nem kell felbővíteni a hálózatot. Ezt mindig meg kell vizsgálni, hogy akkor most mi az olcsóbb, vagy kinek jobban, mi éri meg jobban, hogyha csinál magának egy belső tűzivíztározót, vagy kifizeti a nem tudom mennyi, mert ilyenkor aztán nem biztos, hogy csak előtte kell bővíteni a vízvezetéket, lehet, hogy egészen vissza a gépházig, és akkor már milliárdos összeg is tud lenni. De jellemzően az szokott lenni, hogyha új hálózat létesül valahol, akkor az azért létesül, mert valamilyen fejlesztő ezt megépíti.
Uh-huh. És a tűzivíztározó azt kiépíti, azt egy külön vállalkozó azt megcsinálja?
Úgy képzeld el, hogy van egy valaki jön, és azt mondja, hogy én akarok ide egy ilyen és ilyen gyárat, ahhoz az ilyen és ilyen gyárhoz szükségem lesz ennyi vízre, ennyi áramra, ennyi, nem tudom, földgázra, ilyen útcsatlakozásokra, tehát ez egy komplex feladat. Ennek a komplex feladatnak mindegyiknek van egy tervezője, aki ezeket a terveket megcsinálja. Nem utolsó sorban van egy olyan tervező, aki megépíti, vagy megtervezi az épületet. és az épületnek a részeként szokott általában ahhoz kapcsolódva tervezik meg a tűzivíztározót is. Uh-huh. És akkor ez a tűzivíztározó általában alaksorba lerakják, vagy föld alá valahova, oda építenek egy medencét, amit feltöltenek, aztán amikor tűz van, akkor majd leszívják. Tehát az ott, uh-huh. azt a vizet, amit abból kiszívnak, azt nem hiszem, hogy fogyasztásra alkalmasnak lehetne.
Aha, minősíteni. Mert sokáig állott.
Nagyon sokáig állott, igen.
De ez ott nem is lényeg.
Az mindegy, így van, tehát uh-huh. akkor nem arra kell.
2023 novemberében volt egy új vízeltási zóna kialakító Biatorbányon. Uh-huh. Ezt hogy végzitek el? Ez milyen feladatokat ró rátok?
Biatorbánynak a ellátásával, kapacitás problémákkal küzdünk már egy jó ideje. És vizsgáltunk minden lehetőséget, hogy honnan lehetne a Biatorbágy felé több vizet eljuttatni. És rábukkantunk egy régen üzemeltetett vízátadási pontra, ami az EDV, tehát az Észak-Dunántúli vízügyek az oldalából adta át a vizet. Ezt azért állították le, mert az ő vízük az karsztvíz, tehát az sokkal keményebb, mint a mi vízünk, de annyira nagy szükség volt, hogy akkor elindultunk abba az irányba, hogy nézzük, hogy honnan le, hogy tudunk-e tőlük még plusz vizet átvenni, ők mennyit tudnak, hogy tudnak átadni. És ennek következtében jött létre az a lehetőség, hogy ott körülbelül egy 1000 köbméter per napos vízátadást ők tudtak vállalni. Erre volt egyébként a szerződés szerint kötelezettségük is, tehát ezt ők továbbiak, minden további nélkül azt mondták, hogy akkor az rendben van. Ehhez viszont nekünk új zónát kellett kialakítani, és nem a nyomás, meg semmi más ok miatt, csak azért, mert a két vizet nem akartuk összekeverni egymással. A mi vízünket, meg az ő vízüket. Általában ezek arra vezetnek, hogy ott sokkal nagyobb csapadék kiválás indul be, ahol a két különböző minőségű vizet összekeverjük, ami meg a hálózat szempontjából is sokkal nagyobb öblítési igényel jár. Tehát üzemeltetési szempontból kellett elválasztani azért, hogy a két különböző vízminőség az ne keveredjen egymással.
És ez azt jelenti, hogy az egyik utcában karsztvizet, karsztvíz folyik a csapból, a másikból meg sima.
Így van, pontosan.
És lesz itt még Biatorbányon akkor fejlesztés?
Lesz, így van, igen, igen. Hát egyrészt ennek a első üteme az volt, a 2023-ban megvalósult. Az első ütemben, jól emlékszem, 300 köbméter per napot vettünk át. A zónáknak a kialakítása az csak lépcsősen lehetett megoldani. Gépházat is kellett építenünk a medencéhez, emiatt a szétválasztott zónák miatt, tehát ez egy nagyobb lépés volt. Tehát első lépésben ezt a 300 köbmétert felhasználó zónát választottuk le. A 300 köbmétert ezt úgy kell értelmezni, hogy az a 300 köbméter, ami csúcsfogyasztásban és tűzivízzel terhelt időszakban kell, hogy 300 köbméter legyen. Tehát magyarul az azt jelenti, hogy a legnagyobb meleg van, már nem tudom hány hete, és mindenki orbaszájba locsol és tölti a medencéjét, és még tűz is van, tehát a medencénknek a kapacitása az elég kell legyen arra, hogy ezt az időszakot ellássa ezzel az átadással, ami most itt van. Ez azt jelenti praktikusan, hogy ez normál időszakban azért messze nem ennyi fogyasztást jelent. Uh-huh. Viszont nekünk nem normál időszakban, vagy nem csak normál időszakban kell tudni szolgáltatni, hanem akkor is, amikor a legnagyobb terhelésünk van. Szóval az első leválasztás az ez volt, most van folyamatban a második leválasztása, az még egy 100 köbmétert fog ez a hozzáadni, és a következő lehetőség, amikor átcsatolnánk még területeket, az már egy sokkal nagyobb fejlesztéssel jár. Ott a gépháznál is kell villamosbetápot cserélni, illetve a maga leválasztott terület is sokkal nagyobb lenne, ez pedig nagyobb átalakításokat igényel.
És ha jól értem, ezek az új zónák, ezek mind karsztvizesek lennének.
Igen, igen.
Ejtsünk néhány szót Budakesziről is, mert ugye ez a település különösen kitett a csődöréseknek azon a főnyomó vezetéken, ami oda megy. Erre vannak terveink?
Egyetlen vezetéken lóg ez a település most jelenleg. Ennek a rekonstrukciójára készítettünk terveket mi is, mert ezt is emlegethettem volna az előzőben, mert ez is egy eléggé nagy volumenű, nagy léptékű terv volt, de belekerült a nyugati agglomerációba Budakeszi is, mint település. Egyrészt azzal, hogy rekonstruáljuk a Budakeszi út alatti lévő mostani vezetékhálózatunkat, a másrészt pedig azzal, hogy a másik irányból, tehát délfelől kapna egy másik betápot, ami egyrészt növelni az ellátásbiztonságot, másrészt meg a Budakeszi útnak a terhelését is csökkenteni. Uh-huh. Úgyhogy a déli terület az ipari terület, ott eléggé nagy a fejlesztésekre van igény. Úgyhogy onnan, hogyha sikerül vizet eljutatnunk, akkor még energetikailag is optimalizálható az üzemeltetés ennek a területnek.
Tehát akkor ezen gondolkodunk, de még nincs konkrét terv, ha jól értem.
Konkrét tervünk nincsen, attól függ, hogy mit nevezünk konkrét tervnek. Tehát, hogyha mérnököktől kérdez, mi a konkrét terv, akkor ez egy engedélyes kiviteli tervre fogok én gondolni. De az, hogy hol menjen, milyen átmérőbe, honnan, miként legyen üzemeltetve, ez is egy konkrét terv, más szintű, de ez is egy konkrét terv, azok viszont ki vannak dolgozva ezekre a területekre.
És ez így a közeljövőben várható, vagy ezt hogy tudod?
Hát én nagyon remélem. Van egy régi kollégám, aki azt mondta, hogy ő addig nem megy nyugdíjba, amíg a rakparton ki nem cseréljük a vezetékeket, úgyhogy az úgy megtörtént közbe. Én meg, hogyha ezt így folytatom, akkor mondhatnám azt, hogy akkor addig én nem szeretnék nyugdíjba menni, ameddig nem épül ez meg, de nem vagyok benne biztos, hogy azért ez így lesz.
Uh-huh, uh-huh. És úgy tudom, hogy még a Rákóczi úton lesz egy nagyobb ilyen jellegű rekonstrukciónk.
Ha ezeket így nézzük, akkor több olyan út is van, ami többször már célkeresztbe került. Jelenleg a Rákóczi útról lehet hallani azt, hogy ott egy rekonstrukciót terveznek. Ugye most kicsit csalódottan mondhatnám, hogy megint az útnak a rekonstrukciója van, és a földbe levő közművek azok másodlagosak vagy másodrendűek. Remélem, hogy nem így van, ne legyen igazam, és legyen rá lehetőségünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Én bízom benne, hogy sikerül, ott vannak terveink is készen, vannak már kicserélt vezetékeink, azért az ott egy eléggé zsúfolt az a terület ilyen vízi közműveknek a szempontjában. Egyrészt széles is, tehát azért elférnek a dolgaink, de másrészt ott vannak a központi ilyen medencéink, tehát a Gellértben van, ugye a Gellértnél a Sánc utcában van a 80 ezer köbméteres legnagyobb medencénk. Nyilvánvalóan az a súlyponti medencénk, akkor oda rengeteg cső megy, és rengeteg cső jön onnan ki. Hát uh-huh. Ezen a területen is azért vannak szépen csövek. Úgyhogy lenne mivel foglalkozni, van, ami már foglalkoztunk, van, amit megcsináltunk, van, amit pedig most kellene, úgyhogy remélem, hogy jó lesz minden, és akkor kapunk forrást, majd lesz támogatottság, és akkor meg tudjuk tervezni, és ki tudjuk cserélni a vezetéket.
Mi volt az elmúlt 10 évben a legnagyobb szakmai kihívás a mérnökszolgálati osztályon?
Hú. Legnagyobb szakmai kihívás? Terveztünk Duna alatti átvezetést Duna Bogdánynál például, az egy egész összetett feladat volt. A reptérnek a fejlesztésével kapcsolatban csináltunk egy elég komplex összetett tervet, ami szintén egy elég jó feladat volt, ilyen jó érzés visszagondolni szakmai szemmel rá, hogy akkor ezt meg tudtuk csinálni.
Ez egy külső megrendelés volt.
A repteres az külsős. Aha. Volt, igen. A belsős az a rakpartnak az első szakaszát, azt mi terveztük. A másik, a Duna-Bogdány, az egy egész összetett volt ott az Euróveló kapcsán Duna-Bogdánynak egyik termelőterületét meg kellett volna szüntetni, hogyha megépült volna a híd. Ez még folyamatban van, tehát ez még nem történt meg. De annak a termelőterületnek a kiváltására a Szentendrei-szigetről hoztunk volna vízpótlást, ami a Duna alatti átfúrással, meg a gépház kialakítással a Szentendrei oldalon, a termelőterületünkön, azzal járt volna együtt, illetve a belső hálózatnak a rekonstrukciójával, tehát ez egy elég nagy és összetett feladat volt. Hogyha nem csak tervezést nézek az osztályról, hanem a modellezéssel kapcsolatban is nézzük, akkor az egyik legösszetettebb, amit csináltunk, az a Bilatorbágy és a nyugati régiónak a távlati vízellátása. Ez gyakorlatilag 6-7 önkormányzat területét érinti, és ez egy nagyon komplex új alapgépházzal, létesítéssel, nagy átmérő vezetékekkel, fogyasztás előrejelzéssel, tehát egy nagyon alapos és komplex előkészítő tanulmány volt, amit csináltunk, de mondjuk még sokkal régebben készítettünk nagy átmérő vezeték stratégiát, ami azt számolta meg, azt próbálta meghatározni, hogy hogyan, milyen ütemben kezdjük el, és melyik vezetékeket rekonstruálni a nagy átmérőjű vezetékekből, az, hogy optimálisan jussunk el oda, hogy minden nagy átmérőjű vezetékünk az rekonstrukcióra kerüljön.
Nagyon szépen köszönjük, Zsolt, ezt a rengeteg információt. Tök jó, hogy még a jövőre is kitekintettünk, hogy miket várhatnak így a fogyasztók, milyen fejlesztések vannak tervben, amik talán a legnagyobb figyelmet kapják a Facebook oldalonkon. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Ez volt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Tóth Zsolttal, mérnökszolgálati osztályvezetővel beszélgettünk. Schubert Örs vagyok, köszönöm a figyelmet! A vízhang@vizművek.hu e-mail címre várjuk a podcastre vonatkozó észrevételeket, véleményeket, és kérjük hallgatóinkat, hogy akkor is írjanak, ha van olyan téma, amiről szívesen meghallgatnának egy következő epizódot. Minden jót, a viszont hallásig!